Rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet!
Kalisrael az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5767 év, Tammuz hó 14-e, a polgári naptár szerint 2007. július 3-a, kedd van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov. A mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából Moshe Katsav az ellene indított eljárás óta másodszorra áll a tévé kamera elé saját védelmében. Félő, hogy a Hamas rövidesen átveszi a hatalmat Júdea és Szamária területén is. Ehud Olmert nem jelent meg a második libanoni háború tegnapi állami megemlékezésén. Híreink után Keller Tibor fotóművész és újságíró Városok a tűzvonalban című sorozatának újabb részletét hallhatják. És most a részletes híreink. Moshe Katsav volt államelnök, a televízió 2-es csatornájának adott interjújában arról beszélt, hogy családja kérésére feladta a harcot, és a könnyebbik megoldást választotta, és beleegyezett a vádalkuba, még annak ellenére is, hogy az egész peranyag, a felperes állítása szemenszedett hazugság. A vádalkut az államelnök védői nem kényszerítették rá a felperesre. A felperes vádaskodásai és állításai közül több mint 90%-ot töröltek, mert bebizonyíthatatlan, és többnyire hazug állításoknak bizonyultak. Moshe Katsav elmondta, hogy már így is sikerült lerombolni az üggyel egy egész teljes családot, és a család kérésére személyes tragédia elkerülése érdekében egyezett bele a vádalkuba, és emelte fel a kezét a volt államelnök. Elmondta azt is, hogy furcsa egy állam az, ahol egy 20 000-es, de hangos kisebbség törvénykezik megalapozatlanul egy politikai vezető felett. Az izraeli társadalom és a sajtó legnagyobb megdöbbenésére Ehud Olmert miniszterelnök a tegnap megrendezett második libanoni háború egyéves évfordulójának megemlékezésén nem jelent meg. Az újságírók közül néhányan megkérdezték a miniszterelnököt, hogy mi volt az oka távol maradásának, mire a munkatársai gyorsan kisegítve rávágták, hogy az általános biztonsági szolgálata, Shabak, nem tudta biztosítani a megemlékezés színhelyét. Az általános biztonsági szolgálat, a Shabak magukat megnevezni nem kívánó vezetői élesen reagáltak erre a vádaskodásra, és aláhúzták, hogy a miniszterelnöki hivatal meg sem kereste őket a biztosítás ügyében. A gyászoló családok részéről is felháborodottan reagáltak jó néhányan, mondván, hogy maga a feltételezést is visszautasítják, hogy ők, a gyászoló családok veszélyt jelentettek volna Ehud Olmertre. A Knesset Kül- és Biztonságügyi Állandó Bizottsága ülésén Gabi Ashkenazi vezérkari főnök is részt vett. A vezérkari főnök elmondta, hogy nem lepődött meg a Hamas és a Fatah között kitört fegyveres harcokon. Ez várható volt, csak idő kérdése volt, hogy mikor kezdődik el a két terrorszervezet között a hatalomért vívott küzdelem újabb menete, közölte Gabi Ashkenazi tábornok. A vezérkari főnök szerint a Hamas célja most a gázai kaotikus állapotok leküzdése, a belső helyzet megszilárdítása oly módon, hogy egy szilárd iszlám mini államot iráni típusú fundamentalista Hamasztánt teremteni meg. Ma már mindenki előtt világos, hogy a gázai sávban a fundamentalista iszlám törvényei uralkodnak. A hadvezetés értékelése szerint a Hamas, amennyiben úrrá tud lenni a gázai anarchikus állapotokon, energiájának nagy részét továbbra is a fegyverkezésbe és a terrorista egységének ápolásába fogja fektetni. Gabi Ashkenazi tábornok közölte a bizottság részvevőivel, hogy szerinte rövidesen a Hamas és a Fatah tárgyalásokba fog kezdeni egymással, tehát ez azt jelenti, hogy a Fatah radikális oldal felé tolódik, és beolvad az iszlamista hatalmi rendszerbe. Ezt a teóriát néhány nappal ezelőtt a Hamas egyik gázai fővezére, Mahmoud al-Zahar is megerősítette. Közölte, hogy a nyugati államok, vagy az Egyesült Államok és Izrael által átutalandó pénzsegélyek végül úgyis a Hamasnál fog kikötni, és a Hamas rendszerének megerősítésére lesz felhasználva. A gázai sáv már így is fel van szerelve nagy mennyiségű új típusú fegyverrel, és az utánpótlás folyamata biztosított, mondta a terrorista vezér megjegyezve, hogy a fegyverért készpénzben is tudnak fizetni, miután ő maga például 40 millió dollár csempészett be több lépcsőben a bőröngyében. Hasonlóképpen cselekedtek a diplomáciai mentességgel bíró és azt kihasználó Hamas kormány többi tagjai is. A Hamas megerősödése félelmet kelt a Fatahban, és emiatt inkább a behódolást választja. Ennek egyik jele, hogy az utóbbi napokban megszűnt Judában és Szamáriában a Hamas tagok letartóztatása a Fatah emberei által. Az izraeli biztonsági szakembereknek az a véleménye, hogy a Hamas rövid időn belül képes vezető pozícióba kerülni. Nem szabad elfelejteni, hogy a Hamas terrorszervezet az utolsó választásokon az összes nagy városban, Júdában és Szamáriában elsöprő győzelmet aratott a Fatahhal szemben, ami akadályozza a Hamas uralomra jutását Júdea és Szamária területén, az az izraeli hadsereg és biztonsági szervek, jelentette ki Gabi Askenázi tábornok, az izraeli hadsereg vezérkari főnöke. Avi Dichter belbiztonsági miniszter szerint Izraelnek nincs szüksége nemzetközi békefenntartó erőkre a Philadelphia folyosónál. Ilyen nemzetközi katonai csapat csak felesleges bonyodalmakat okozna mind számunkra, mind Egyiptom számára, közölte Dichter miniszter. A belbiztonsági miniszter úgy véli, hogy az egyiptomi határőrségnek kellene nagyobb erőfeszítéseket tenni a fegyvercsempészet megakadályozására, mint ahogy azt megígérte 2 éve a gázai egyoldalú kivonulás alkalmával megkötött megállapodásban. Dichter miniszter Egyiptomot vádolja, hogy nagy részt tehetetlenségének köszönhető a Hamas terrorszervezet megerősödése, és a Hamasztán létrejötte a gázai sávban. Még azt is mondta Dichter, hogy Egyiptom az, aki felfegyverezte a Hamas terrorszervezetet, és ez nem csak Izraelre, hanem Egyiptomra, sőt az egész térségre nézve is veszélygóccá változtatta a gázai övezetet. A Knesset különleges bizottsága elkészítette annak a 250 palesztin elítélt 4 jegyzékét, akiket Ehud Olmert miniszterelnök szabadlábra szándékozik helyezni, ahogy ezt megígérte Abu Mazen palesztin elnöknek. Holnap tartják az utolsó tárgyalást a névlistával kapcsolatban az igazságügyi minisztérium vezérigazgatójával. Ehud Olmert miniszterelnök vasárnap szeretné a Knesset szavazására bocsátani a 250 bebörtönzött palesztin terrorista szabadlábra helyezésének ügyét. A kormányfői hivatalban közölték, hogy a szabadulás előtt álló palesztin elítéltek mindegyike a Fatah terrorszervezethez tartozik, és nem gyilkoltak közvetlenül, vagy a kirott büntetésük letöltésének végéhez közelednek. A Fatah terrorszervezetben nem örülnek az Izrael által elkészített névsornak. A terrorszervezet azt bírálja leginkább, hogy olyanok szabadulnak legfőképp, akik amúgy is hamarosan szabadlábra kerültek volna büntetésük letöltése után. Az Idegenforgalmi Minisztérium Befektetési Bizottsága 2 új és nagy turisztikai projekt felállításának finanszírozásáról döntött. Mindkét projektet a Negev sivatagban kívánják felállítani. Az Idegenforgalmi Minisztérium a projektek költségvetésének 20%-át fogja fedezni. Az egyik esetben a Yisrotel Izrael szállodahálózat egy 120 szobás hotel felállítását tervezi, mely a Negevben található nagy kráterre fog nézni. A másik tervezett projekt szintén a negevi Revivim nevű helyiség közelében lesz felállítva. Egy üdülőfadót terveznek felépíteni Revivim közelében, amely 150 önálló apartmanból fog állni. Kedves hallgatóink, eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor fotoművész és újságíró felvétele következik.
A földközi tenger északi partvidékén fekvő város, amely a város nevét viselő öböl tartozéka. Izrael egyik legerősebb és legősibb városa. Ma körülbelül 45 ezer lakosával Izrael egyik békésen együttélő vegyes lakosú város. Körülbelül 25% arab és 75% zsidó lakos. Az óvárost fal övezi, gazdasági szempontból lényeges része van az izraeli halászatban, fontosak ipari létesítményei, elektrokémiai üzemei, festékipara, mint például a tambur, fémipara, mint például az acélcsövek gyártása. Az ókorban létesített kikötőváros fontos útkereszteződésben Szíria, Egyiptom és Mezopotámia kikötőjeként szolgált. Stratégiai, valamint kereskedelmi fontossága miatt az ókori nagyhatalmak célpontja volt. Akkán néven is említve van az ókori egyiptomi dokumentumokban. Őskorában megerősített kanáni város volt, amelyek nyomait az úgynevezett tel-akkói ásatások hozták felszínre, időszámításunk előtt 701-ben Sanherib, Asszíria uralkodója foglalta el, időszámításunk előtt 333-ban pedig macedóniai Nagy Sándor veszi be, és a görög szellem uralja a várost hosszú ideig. Még nevét is görögösre változtatják. Ptolemais. Ebben az időben a város központja átköltözik a tengerpartra. A Hasmoneus dinasztiának nem sikerült bevennie, majd a római megszállás idején Galileának egyik fontos kikötőjévé vált, és a Colonia Ptolemais nevet viseli. Ebben a korszakban számos zsidó települ a város területére, akiket a rómaiak elleni lázadás idején elpusztítanak. A Talmud és a Misna korában nagy zsidó közösség él a város falai között, és neves tudósok lakóhelye. A bizánci korban számos somronita telepedik a városba, és ezért a Samaritiki nevet is viseli. Időszámításunk 614-ben a perzsák foglalják el, majd az arabok bevonulása után újra visszakapja ősi nevét. 1104-ben a keresztesek szállják meg, és Jeruzsálem elvesztése után akkor válik a keresztesek fővárosává. A keresztesek megengedik a zsidók újra települését, 1165-ben Rambam is ellátogat a városba, majd 1212-ben Al-Harizi és 1266-ban Ramban követi. 1291-ben az egyiptomi szultán El-Malach el-Asraf foglalja el és rombolja le a várost. Csak a 14. században épül fel újra, és ismét zsidó telepesek is élnek falai között. A 18. században Tahr el-Amr beduin uralkodó erősíti meg falait, és számos zsidó népesíti be a várost. Az ottomán uralom alatt akkor vált a hatalom központjává, majd 1775-1804 között uralkodó Ahmed Jazer pasa a ma is nevét viselő mecsetet építi fel, és uralkodása alatt épülnek fel az óvárost ma is körülvevő megerősített falak. 1799-ben a brit flotta segítségével visszaveri Napóleon támadását, 1831-ben Ibrahim pasa, Muhammad Ali egyiptomi uralkodójának a fia, foglalja el a várost, és tartja uralma alatt, míg nem egy különleges európai flotta szorítja ki a városból. 1918-ban az angolok foglalják vissza, és 1936-39 között az utolsó zsidók elhagyják a várost, majd 1948-ban Izrael államának kikiáltása után a Haganá vonul be a városba, és az arab lakosság nagy része elmenekül a városból, amely óriási fejlődésnek indul.
És végül az időjárásról: a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 19-29, a földközi tenger mellett fekvő Tel Avivban és Haifán 23-30, a Negev sivatagbeli Bér-Séván 20-34, és a Vörös-tenger mellé téláton 27-40 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom, Be'erev Tov, Jeruzsálem!
This is Kol Yisrael, the voice of Israel, broadcasting from Jerusalem.